Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a Kolossé beléket levélben van. Olvasom a 3. fejezet 12., 13. és 14. versét. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentei és szerettei, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott néktek, úgy tegyetek ki is. Mindezek fölé pedig öltsétek föl a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Kedves testvéreim, a természeti világban is, de a szellemi világban is érvényesül az a szomorú törvényszerűség, amit a tudósok így neveznek elrendetlenedés. Példákat mondok, akármilyen nemes egy szőlőfajta, vagy egy rózsatő, ha nem gondozzák, egy-két év múlva közönséges vadszőlő lesz, vadrózsa lesz, nemes paripákat szépen kitenyésztett, nemes falra kitenyésztett kutyákat, galambokat, ha visszaeresztenek a többiek közé, az utódaik egy-két nemzedék múlva elkorcsosulnak, elrendetlenedik. Gondozni kell azt, amit kifinomítottak, mert ha nem gondozzák, akkor érvénybe lép az elrendetlenedés törvénye. De, mint mondottam, ez nem csak a természeti világban van így, szinte még inkább így van a szellemi világban. Ha valaki hegedűművész, vagy festő, vagy akár buddhista vallású, vagy keresztény hívő ember, ha nem gondozza ezt a szellemi gazdagságot, akkor nála is érvénybe lép az elrendetlenedés törvénye. Most testvéreim, az egyház életén a leginkább lehet talán szemlélni az elrendetlenedés törvényét. Amíg itt volt Jézus Krisztus, addig a tanítványai mégiscsak valamiféle egységben voltak, békességben voltak. Amint eltávozott e földről, Jézus kezdődött az ő ügyének az elrendetlenedése. Amíg Pál apostol Korintusban volt, addig öröm volt, lelkesedés volt, egység volt, Szentlélek áldás volt. Amint kitette a lábát az apostol Korintusból, kezdődött ott is az elrendetlenedés. Ezt a törvényszerűséget, mondom, bárhol megfigyelhetjük, és ebből szükségszerűen következik a gondozás, a felelősség, az egyházban a reformációknak a szükségessége. Sőt, azt kell mondani, hogy minthogy állandóan működik az elrendetlenedés. A reformációk maguk is elrendetlenednek, és szükség van új reformációra, örök reformációra. Sajnálatos valóság a szellemi életben az elrendetlenedés törvénye. Igénk első része, amit felolvastam, erről beszél. Az egyház elrendetlenedéséről, amit éppen Kolosséban tapasztal az apostol, és a felolvasott részből két szó utal az elrendetlenedésre. Az egyik ez, hogy miért terhelitek magatokat, a másik pedig az, hogy olyan kötöttségekkel. Ezek a kifejezések, hogy magát megterheli, meg hogy kötöttségekbe kerül, ez már tipikus jele az elrendetlenedett egyháznak. Miért terhelitek magatokat? Hát azért jött Jézus Krisztus, hogy akik őt követik, azok magukat még külön megterheljék. Nem elegendő az a sok teher, amit kényszerű módon levethetetlenül, ledobhatatlanul reánk rak az élet, a társadalom, a testünk, a sorsunk, a családunk. Hát még külön megterhelitek magatokat vallásos kötöttségekkel, ilyen szomorú rendetlenedése ez a Jézus Krisztus ügyének. Igen, ő tudott arról, hogy a farizeusok, írástudók elviselhetetlen terheket raktak a zsidók vállára. Na de hát ő éppen azért jött, egyik helyen ezt mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megterheltettetek. Én megnyugosztlak titeket. Jézusnak a szolgálata pontosan az volt, hogy akár a természet rakja ránk a terheket, akár a vallásosság rakott ránk terheket, hogy Jézus megkönnyítse, szabaddá tegye az életünket. Ez a Jézus Krisztus vonala, ez az a lendület, amiben ő viszi az életünket. Szabadság és a terhektől való boldog megkönnyebbedés, más az, hogy szeretetből felveszem másiknak a terhét. De itt arról van szó, hogy ti magatokat vallásos rendszabályokkal, törvényekkel megterhelitek. Holott azt mondja, az e világ szerint élőkre természetesen áll ez, hogy szabályok között parancs, új parancs, szabály, új szabály, de ti is ide jutottatok. Tehát itt van az első része ennek a felolvasott igének, amelyik arról beszél, hogy ha a Jézus Krisztus ügye elrendetlenedik, annak egyik jellegzetes vonulata ez, hogy megjelennek a törvények, és az ember elrendetlenedik. Azt hiszem, akármilyen fájdalmas idehozható, hogy például karácsony. Például karácsony, hát nem a kereszténység elrendetlenedését mutatja a mostani karácsonyi ünneplés. Megterheljük magunkat, teher számunkra, az, hogy jaj, közeledik, jaj, kinek, mindenkinek mit kell adni, nem lesz kevés, sértődés, elégtelenség, elégedetlenség. Halálosan fáradtan zuhanunk bele az ünnepbe, és megterheljük magunkat. Magunkat terheljük meg abból a szép, drága ajándékból, mennyei örömből, éneklés, békességből, egy rettetes hajtás hajszal. Miért terhelitek meg ti magatokat? Itt van igénynek az első része. És valóban egy kicsit csöndesedjünk el, és akár karácsonyra nézve, akár attól függetlenül gondolkozzunk ezen, tessék, hogy kereszténység címén megterheljük magunkat. Holott kereszténység címén szárnyakat akar adni nekünk Jézus Krisztus, hogy olyan magasságokba, távolságokba tudjunk eljutni, ahova az ő segítsége nélkül nem jutnánk el. Elrendetlenedés. Minden, ami magára marad, elrendetlenedik, és sajnálatos módon bizony a kereszténység is, ami vallásosságunk, ami hívő életünk is e felé megy, hogy rendetlenné lesz, és ebből az lesz, hogy megterheljük magunkat. Szeretnék valamit még gyorsan elmondani az elrendetlenedés anatómiájáról. Hogyan születik ez? Kezdetben van a Jézus Krisztussal való találkozás. A Jézus Krisztusban való öröm, a felszabadulás, a békesség, amit Jézus Krisztusban kapunk. Egyszer egy ige hirdetés által, egy különleges evangelizációba, vagy bizonyságtételnyi van, ez Isten szabadság, kinek mikor adja. De hát igazából úgy kezdődik a kereszténység, hogy Jézus Krisztusban felszabadulunk. Örömtől kell és békességtől kell az életünket. Igen ám, de nem gondozzuk ezt a drága új teremtést. Nem gondozzuk, elhanyagoljuk a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat, és már is kezdődik az elrendetlenedés. Nem gyakoroljuk rendszeresen a vele való közösséget, imádságban, igében, gyülekezeti közösségben, testvéri csöndes együttesekbe, beszélgetésekbe, és akkor elveszítjük a Jézus Krisztus lelkét, azt a lelket, aki éltet minket, aki lendületbe hoz, elveszítjük, de tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni. És előáll ez a különös feszültség a keresztény életben, hogy tegnap még örömmel, lendülettel csináltam, mert velem volt Krisztus, aztán elhanyagoltam a Krisztussal való közösség ápolását, elveszítettem az erőt, de tudom, hogy hogy kellene ma is tovább csinálni, és kezdődik az erőlködés, hogy ma is csináljam, jó lett ma már Krisztus nélkül, amit tegnap Krisztussal együtt csináltam, és kezdődik az elrendetlenedés úgy, hogy emberi erőlködés lép a Szentlélek sugárzó hatalma helyébe, erőlködés, kínlódás, keserűség, fáradtság, képmutatás, farizeizmus, úgy csinálok, mintha menne, már is ott vagyok, hogy megterhelem magamat. Tegnap még Jézus Krisztus szárnyakat adó erő volt, ma pedig kemény parancs és farizeizmusra vezető önmegterhelés. Igénk első szakasz, amit felolvastam, erről beszél tehát testvéreim, hogy miért terhelitek meg magatokat, kérdezik Pál a kolosséberieket. Hát nem értitek, hogy miről van szó? Miért terhelitek magatokat? És pontosan olyasmik voltak már akkor, mint amik azóta is vannak, hogy a hívő élethez hozzátartik az, hogy nem szabad, ezt nem szabad, ne nyúj hozzá, ne érítsd, ne csináld, kényszerűségek, terhek, az egész vallásos élet, a parancsok, tilalmak, terhek tömkelegévé lesz. Akkor azt mondja, miért terhelitek? Hát ennyire elfelejtettétek a lényeget. És testvérek, így az előkészület idején jó nekünk is egy kicsit ilyen irányba elcsöndesedni. Miért terhelitek meg magatokat? Hát az Isten úgy nem tehet. Én hozzám jöjjetek, mondja, és akit megterheltettetek, én megkönnyítelek titeket. Vissza Jézus Krisztushoz. Na tehát ez az első része, amit felolvastam a Kolossé levélből, hogy miért terhelitek meg magatokat. Nem az Isten terhelnek. Ti magatok terhelitek meg magatokat, mert nélkülözitek a Krisztus erejét, de tudjátok azt, hogy Krisztussal mi minden volna kötelességük, tehát emberi erőlködésekkel terheljük meg az életünket. Ez a szomorúbbik része a felolvasott igének, és vigyük el magunkkal ezt a kérdést, hogy miért terhelitek, hogyan lett teherré karácsony, a készület, vagy egyáltalán a keresztényed, hogyan lett teherré, amikor szárnyalás, öröm, lendületként kezdődött, vagy úgy gondolta az Isten. Na de forduljunk a második részhez, amit felolvastam, abban van az evangélium, és ezt legalább annyira fogadjátok szívetekbe, vagy még inkább, mint amit eddig mondottam. Az apostol elmondja azt, hogy így kezdődik, ha feltámadtatok a Krisztussal, akkor annak megfelelően éljetek. Ha feltámadtatok a Krisztussal, de így is mondhatjuk, ha bennetek feltámadt a Krisztus, akkor ahhoz mérten éljetek. És itt az apostol csak úgy záporozza a szavakat, a jó tanácsokat. Összeszámoltam, hogy 17 különböző parancsot, tanácsot mond itt az apostol. Kezdve azzal, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Aztán egymás után sorolja tisztátalanság, szenvedély, gonosz kívánság, kapzsiság, várványimádás, és itt a 17 ilyen szabályt, vagy tanácsot, vagy parancsot ad. De itt szinte ő maga is egy kicsit visszacsúszik a régibe, viszont az egészet egy hatalmas mondattal összefoglalja, és ez az evangélium, amit ma igazán át akarok nektek adni. Mert ezt a 17-et, amit felsorol, ez így fogja össze a utolsó versben, amit felolvastam, mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Ez az a két vagy három szó, amiért ezt a textust választottam a mostani igehirdetés alapjául. A szeretet összefog mindent, tökéletesen összefog. Lehet 10 parancsolat, 5 parancsolat, 17 parancsolat, mindenféle szabályra keresztül szeretnek. De azt mondja a Pál apostol, hogy mindezek fölé kerüljön a szeretet, amely tökéletesen összefog mindent. Na, ezt egy kicsit próbáljuk részletezni, hogy mit jelent, hogy összefog tökéletesen mindent. Von Heisenbergnek, a világhírű fizikusnak egy könyve, a részek és az egész. Hát részek, de bomlott az egész. De az egész az több, mint a részek. Tehát itt van 17, mondjuk, amit az apostol mond. Ha valaki töltesen tudná mind a 17-et külön-külön csinálni, az még nem együttvéve a Krisztus. Hanem itt ez a misztérium van a keresztény életben, hogy tökéletesen összefog mindent a szeretet, vagy mondhatjuk át, hogy a Krisztus összefog mindent. A héten nagyon érdekes férfi bibliaórán volt, és ott valaki beszélt arról, hogy hát úgyis vagyunk egymással, szeretjük egymást, közösségben vagyunk egymással, egyben olvadunk, külön vagyunk, és akkor a geometriából hozta valaki ezt a nagyon kedves hasonlatot, hogy a pontok és a vonal úgy tűnik, hogy pontoknak a végtelen sokasága együttére vonalat ad ki. De ezt nem fogadják el a szaktudósok, azt mondják, nem, a pont az pont, ha végtelen sok pontot teszünk egymás mellé, az még mindig csak pont, egy külön, egy új dimenzió, egy új valami, az, hogy a vonal. Másokkal is beszéltem közben kémikusok ezzel azzal, hogy is van ez, és így mondják, hogy a pontokra felültetik a vonalat. Pontokra felültetik a vonalat, mert a vonal az valami más. Na hát, itt van a 17, meg ez az 1, a szeretet összefog mindent. Hogy ne a tudományoknál maradjunk, hanem visszamenjünk a kicsi gyerekek világába, mindjárt szemléletesebb a dolog, ha így mondom, a gyerek újságoknak a végén szokott lenni ilyen találós valamit, hogy számokat raknak egy fehér mezőbe, a gyereknek az a feladat, hogy a ceruzát ráteszi az 1-esre, akkor már 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 25, 35, 45, körbe rajzolja a számokat, és mire körbe rajzolja, kialakul, jé, hát ez együttvéve egy kedves alakot ábrázol. Tehát a pontok összekötése együttvéve valami sokkal többet ad ki, mint ami a pontokban van. Hát testvérem, itt van a keresztény életnek valami mélységes titka, valami mélységes misztériuma. Én egyedül hiába próbálkozom az, hogy nem vagyok kapzsi, nem haragszom, türelmesek, megbocsátok. Ez így magában nem Krisztus. Ez a pontok, pontok, pontok. De itt van ennek a gondolatnak a hatalmas üzenete, hogy a szeretet tökéletesen összefog mindent. Akár így mondjuk, hogy a szeretet, de mondom, nyugodtan cserélhetjük a szavakat, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus összefogja ezeket a pontokat. A pontok együtt nem adják ki Krisztust, de Jézus Krisztusban benne foglaltatik mindaz, hogy nem vagyok kapcsi, megbocsátok, türelmes vagyok, és igyekszem mind a 17-et szinte megvalósítani, de a lényeg az, hogy Krisztus összefogja ezeket. És ott van az én életemnek a kereszténysége, az egyszerű erkölcsi színvonal fölött, mint új valóság, hogy Krisztus egybefoglalja az összes erkölcsi viselkedésemet, magatartásomat, cselekedetemet. Tehát tökéletesen összefog mindent. Ezt a három szót vigyük el magunkkal, mert ez egy nagyszerű jellemzése a keresztényeknek, ahonnét sajnos aztán megterheljük magunkat. Úgyhogy elveszítjük ezt a Jézus Krisztust, aki egybe fogja az egészet, őhozzá hűtlenek leszünk, de az erkölcsi parancsokhoz nem leszünk hűtelenek, és akarjuk, és mind a 17-et akarjuk csinálni, és számalmas pontok, amikor az emberek nem látják a Krisztust. De hogyha a Krisztus egybe ölel, egybe fog minket, ha tökéletesen összefog minket, akkor kirajzolódik az, hogy ez az ember nem erőlködik, ez nem jó ember, ez nem az, hanem ez Jézus Krisztus kezében egy ember, akit átformált Krisztus, a halálból előhozott a Krisztus. Tehát értsük meg, tessék, a két ige résznek az összefüggését. A szomorú rész az, hogy miért terhelitek magatokat. A boldog evangéliumi rész az, hogy a szeretet tökéletesen összefog mindent. És értsük meg ezt az örökös küzdelmet, hogy a természetes lejtése az elhanyagolt keresztény életnek. Az elhanyagolt keresztény élet természetes lejtése az, hogy nem leszek ateista, nem leszek még erkölcstelen sem, hanem csak kezdem terhelni magamat. Megterhelem magamat. A pontokat erőltetem, ahelyett, hogy a Jézus Krisztushoz tudnék visszatalálni. Tehát mondom, két üzenet van abban az ige hirdetésben. Az egyik ez a fájdalmas, hogy miért terhelitek magatokat? Miért erőlködtök, kindultok, hogy kiestetek abból az ős valóságból, hogy a Krisztus él bennetek. És ha Krisztus él bennetek, annak az a bizonysága, hogy tökéletesen összefog mindent. Ahogy a vonal a végtelen sok pontot összefogja, egy magasabb szinten összefogja a vonal a pontokat, és Jézus Krisztus egy magasabb szinten összefogja az én egész emberi életemet. A továbbiakban szeretném ezt az egy gondolatot most három részre bontani, mert nagyon gyönyörködtem abban a fölismerésben, hogy ez különböző tágasságokban érvényes ez a gondolat. Hát először is a személyes életünkről beszéltünk idáig, és ezt tisztázzuk, hogy valóban így van, hogy a személyes életünkben, ha feltámadtunk a Krisztussal, ha egészségesen éljük a Krisztust, akkor ő tökéletesen összefogja a mi életünket, testünket, lelkünket, szellemünket, akarásunkat, tudásunkat, erkölcsi erőfeszítéseinket, vagy erkölcsi cselekedeteinket tökéletesen összefogja. Az egyén Krisztusban lesz igazán individú, oszthatatlan egység. Ez egyik. De a második a gyülekezetnek a dimenziója. Amiről szerdán a férfiakkal is nagyon kedvesen, okosan beszélgettünk. A gyülekezet azt jelenti, hogy individuumok vannak, ahogy itt most egymás mellett ülünk. És minden individuum szinte áthatolhatatlan, nem tud behatolni igazán egyik individuum a másiknak a mélységeibe, az igazi valóságába. Pontok vagyunk, ha egymás mellé ülünk szorosan, akkor is a pontok sokasága vagyunk, még nem vonal. A gyülekezetnek az igazi misztérium az, ezeket a pontokat, ezeket az individuumokat, akik vagyunk külön-külön, ezeket valami módon a Krisztus szelleme egységbe foglalja. Keveset tudunk még sajnos e falak között a gyülekezet misztériumáról. Valamennyire szeretjük egymást, törődünk, érdeklődünk, de hát nekem az a belső szomorúságom, látomás, hogy ennél mérhetetlenül több volna az, hogy a gyülekezet. Tehát ahol már nem pontok vannak, a pontokat olyan sűrűn lehet egymás mellé rakni, hogy mintha az vonal volna. lehet a gyülekezeti tagokat olyan szorosan egymás mellé tenni, mint van az most már egy élő test volna. Pedig egészen más az, amikor a Krisztus tökéletesen összefog minden, a gyülekezet minden tagját. Jaj, milyen messze vagyunk ettől. Most karácsonykor próbálunk egy kicsit közelebb kerülni, elhanyagolt, elfelejtett testvéreket fölkeresni, megajándékozni. Áldja meg Isten ezeket a törekvéseinket, de ugyanakkor töltsön el az a vágyakozás, hogy de jó lenne, ha sokkal inkább egy test lenne a gyülekezet. A Jézus Krisztus tökéletesen összefog mindenki, mindeneket. Ez a második távlata ennek az igének. A harmadik pedig az egész világ kereszténységre vonatkozik. Nagyon tiszteletre méltó erőfeszítések történnek az ökumenikus közeledés érdekében. Még a század elején megvetettük, lenéztük egymást, most már becsüljük egymást, keresjük a közeledés útját, ökumenikus mozgalom van. De hát ez inkább csak az, hogy terheljük magunkat, csináljuk, szervezzük. Jézus Krisztus munkája és megvalósítja a tökéletes egységet. Különösen élem át, hogy minden egyes hívő ember egyrészt egy egyházi közösségben van, másrészt közvetlenül Jézus Krisztus fősége alatt van. Amennyiben az egyházi vezetés alatt van, annyiban bizony feszültség van, vitatkozás van, szeretetlenség van, amennyiben elhalványodik ez, és hatalmassá lesz az, hogy én Jézus Krisztus tanítványa vagyok, annyiban tökéletes egységben foglal össze minket Jézus Krisztus. És ezért kell imádkozni, hogy hatalmas legyen a Jézus Krisztus munkája a világ kereszténységben. Ide három megvalósulás ennek az igazságnak, hogy a szeretet tökéletesen összefog mindent. Az én szét szóródó életemet a Jézus Krisztus fogja össze, ezt a mi gyülekezetünket majd Jézus Krisztus fogja igazán egységbe foglalni, és a világ kereszténységet is az élő Krisztus fogja úgy egységbe foglalni, hogy az kitűnik, kitetszik a külső világ előtt is. Nos, testvéreim, befejezésül én ezt mondom, hogy meg kell tanulnunk valami új imádságot imádkozni. Magamban így fogalmaztam ezt az új fajta imádságot, ami nagyon időszerű, hogy Uram Jézus Krisztus, én csak megterhelni tudom magamat a legjobb esetben is. Karácsony közeledtekor a szeretet szükségességében ezt is, azt is szeretni kellene. Uram, én csak megterhelni tudom magamat, hogy feladat és parancs és erőködött, könyörülj rajta, hogy ne megterhelés legyen számomra a te ügyed. Jöjj Jézus Krisztus és vedd hatalmatba az életemet és tökéletesen foglald egybe össze az életemet. A te valóságodnak edényévé tégy engem. És akkor nem kell 17 parancsot betölteni, vagy 5-öt, vagy 2-t, vagy 10-et. Akkor a Jézus Krisztus lehet megélni az emberek előtt. És hogyha ez történik, az lesz az igazi karácsony. Amikor így Jézus Krisztus bennem úgy születik meg, hogy tökéletesen összefog mindent. És akkor összefogja a családomat is, összefogja a gyülekezetet, a világkereszténységet, és van ilyen reménység, hogy egyszer tökéletesen összefogja majd az egész emberiséget. Öntesetjük el.